A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennáll a drága testvérem 155-ös számú dicséretünket énekeljük. Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk.
Thank you.
maradva, hallgassuk meg az énekkörünk szolgálatát.
Thank you. Köszönjük szépen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a Atyától, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istennek az a szent igéje, melyet felolvasni kívánok előttetek, írva található a zsidókhoz írott levél 3. fejezetében, a 3. fejezetből az 1. 8 versben, fennnevezett helyen így szól Isten igéje. Ezért, szent testvéreim, mennyei elhívás részeseit, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a ház építőjének. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az. Mózes is hű volt, ugyanaz ő egész házában, mint szolga. Bizonyságával annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig megtartjuk. Ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában. Isten tegye áldott az ő szent igéjét, a szívünkbe befoglalását gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk egyébként. Megváltó Istenünk, Urunk, hálatelt szívvel állunk meg a te szent hajlékodban. Köszönjük ezt a hajlékot, köszönjük, hogy hétről hétre, évről évre eljöhetünk te hozzád, a te ígéd üzeneteivel gazdagodni, és sok-sok erőt meríteni mindezekből. De Urunk Istenünk, te láttasd meg velünk a mi hiányosságainkat is először, hibáinkat, bűnünket, vétkeinket, amit sokszor meggondolatlanul elkövetünk egymás és leginkább te ellened. Adj igazi bűnbánó szívet és lelket, hogy tudjuk fájlalni mindezeket, és te igazi szabadítást bűneink mérhetetlen nyomorúságából, amelyek megkötöznek bennünket. Áld meg Isten tiszteletünket, légy közöttünk szent lelket által, a te fiadért, az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 303. dicséretünk 4. és 5. versével. A 4. verse így kezdődik, Szent Atyától földre jött, szállt pokolra és győzött. Szent lelke segítségével megértett üzenetét elmondani kívánunk közöttetek, Írva találjuk az előfel felolvasott igeszakaszban a zsidókhoz írott levél 3. fejezetének 6. versében eképpen. Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához, az ő háza mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Ennyi Isten igény. Kedves testvéreim, mi Krisztus háza vagyunk, és ez több mint érdekes kérdés, hogy nem csak oda tartozunk, hanem az ő népe és az ő háza népe vagyunk. Ez a kérdés sok izgalmas gondolatot hozhat elő, hogy mit is jelent mindez, mert egyrészt örömmel jövünk el az Isten hajlékába, de az, hogy mi magunk és az ő háza vagyunk, ez különösen és különösnek tűnő gondolat. Advent van újra, a szent várakozás ideje, a valós reménység ünnepe, ez a vasárnap. Mindezt nyilvánvalóan az úrvacsora vételében is megerősíthetjük. A levél, a zsidókhoz írott levél szent testvéreknek szólít bennünket, és ez bizony kötelez. A testvér szót ismerjük, a szent szóról sokszor különös dolgokat gondolunk, pedig roppant egyszerű profán a jelentése, az azt jelenti a szent szó, hogy az Isten számára vagyunk elkülönítve. Ahogyan egy hajlék is van Isten háza, és szent hajlék, mert az Isten számára van elkülönítve, az ő közössége is az Isten számára van elkülönítve, és mi ennek lehetünk a részesei. A levél tehát szent testvéreknek szólít bennünket, ami kötelez, és önmagában is hatalmas ajándék, hogy én ide tartozhatom. Majd így folytatja a szerző, mennyei elhívás részesei lehetünk. Folytatódik a felszólítás. Bizony, aki Krisztus népéhez tartozik, mivel ő a mennyből jött alá, annak az embernek mennyei elhívása is van. Szent küldetése. Úgy élhetek, hogy példa lehet. Hogy felmutassam, ebben a világban lehet úgy is élni, ahogyan Jézus élt. Lehet ezt a küldetést felvállalni. Világunk egyre bonyolultabb, zilárdabb, a generációk közötti különbség, vagy ha tetszik, szakadék egyre mélyül, sokszor nem tudunk mit kezdeni ezekkel a problémákkal, gondokkal. Majd így folytatja a levél szerzője, figyeljetek Jézusra, hitvallásunk apostolára és főpapjára. A főpap szóval nincs probléma, mert jól tudjuk a Heidelbergi K.T. óta, hogy Jézus Krisztus fő profétánk, főpapok és királyunk. Ez a hármas tiszte van Jézus Krisztusnak hitvallásunk szerint. Ugyanakkor itt arra is szól a levél szerzője egyedülállóan, mert egyedül itt fogalmazza meg Jézus Krisztus kapcsán azt a szerző, hogy ő apostolunk is. Az apostol szó küldöttet jelent. Ezen keresztül roppant egyszerűen tudjuk megérteni, hogy bizony Jézus Krisztust az Isten küldötte erre a világra. A következő gondolat, hogy ki a nagyobb, Jézus vagy Mózes. Még mielőtt úgy gondolnánk, hogy számunkra egyértelműen Jézus a nagyobb, abban az időben ez egyáltalán nem volt egyértelmű, hiszen Jézus Krisztus szinte berobbant akkor a világba, és hozta azokat az új tanításokat, az új gondolatokat, amit korábban senki nem hozott előtte, és azóta sem tudott nálánál szebb, értelmesebb, tisztább gondolatokat hozni, ami az embert, az emberi életet és az Istennel való kapcsolatot jelenti. Ugyanakkor abban a korban, a zsidó vallásban létezett egy úgynevezett üdv közvetítőnek a hierarchikus listája. Tehát magyarán, hogy kit tartottak a legnagyobbnak, az addig élő hívő emberek közül, akinek legtöbbet köszönhetnek, mind a tanításban, mind a helytállásban, mind a példákban, és ki volt a legnagyobb ezen a listán? Hát Mózes volt az emberek közül a legnagyobb ezen a listán, továbbá az angyalok. Most pedig jött Jézus, hogy hova tegyük őt, akkor is ott ez a kérdés bizony alaposan felmerült. Nem rossz ez a szándék, Nos, a levél mindenki fölé helyezi Jézus Krisztust. Még Mózes fölé is egyértelműen. Nagyon érdekes az indoka. Egyik oldalról a korábbi mártíromságot szenvedő hatalmas alakok az Isten dicsőségért haltak meg, mártírok voltak, Jézus Krisztus pedig a bűnökért halt meg. Ez egy felbecsülhetetlen különbség, és az ember számára az ő üdvözülése, üdvözsége szempontjából felbecsülhetetlen érték, hogy van valaki, aki a bűneimért halt meg, és ott a kereszten Jézus Krisztus ezt az áldozatot hozza az egész világért, hogy aki hisz, el ne veszem, hanem örök életet. És ez is egy olyan szempont, ami nagyon megerősíti az ott levőket, hogy bizony nagyobb Mózesnél Jézus Krisztus. Aztán, amikor olvasjuk az igét, hogy Mózesre azt mondja itt az írás, hogy ő szolga volt. Az Isten ügyének szolgája. Jézus Krisztus pedig fiú. Ugyanakkor ugye azt is tudjuk, hogy Mózesen keresztül adta az Isten a 10 parancsolatot. És az a 10 parancsolat az Isten és az ember kapcsolatában abban a korban a leginkább átfogó és összefogottabb gondolatsor, hogy ha megtartom az Isten parancsát, akkor üdvözlök. És önmagában az a hatalmas érték, hogy Mózesen keresztül adta meg a világnak az Isten ezt a fajta örökséget, az is hatalmas dolog. Ugyanakkor a levél írója Jézusra azt mondja, hogy ő meg fiú, örökös. És a fiú, aki örökös, az sokkal magasabb méltóságban volt mindig egy házban, mint aki szolga volt. És az Isten ügyének hajlékában is ezért is van feljebb a fiú, Jézus, mint Mózes, aki örökös, illetve aki szolga volt. Ugyanakkor Mózesnél még ne felejtsék szem előtt, nem csak a 10 parancsolatot kapta, hanem ő vezetette ki Isten népét a szolgasság házából. E tekintetben azonos, mert miközben Jézus Krisztus révén a mi bűneink bocsánatot nyernek, eközben mi is a bűn szolgaságának a házából, az Isten házának szolgaságába mehetünk. És ez is hatalmas érték, ez szinte hasonló Mózes és Jézus Krisztus között. Aztán Jézus Krisztus annak a kornak a szeme előtt halt meg, mint mondottam, mint egy bűnöző, ráadásul korának legrettenetesebb kivégzési módjával a kereszt halálban. Abban a korban csak az utolsó rablógyilkosokat végezték ki ilyenképpen. Textusunk első gondolata, Krisztus azonban, mint fiú, hű a maga házához. Kedves testvéreim, Mózes is hű volt Izrael házához. Krisztus pedig a maga házához. Krisztus háza sokkal szélesebb körű, sokkal nagyobb, mint Izrael népének háza, sokkal szélesebb területet ölel fel, ez csak egy apró érdekesség. A különbség először is itt van, de van más is, mint mondotta. Mózes szolga volt, Isten szolgája küldötte, óriási alakja, de mégis szolga volt. Jézus pedig fiú, örökös, tulajdonos, nem véletlen az egyház feje, Jézus Krisztus. És mi ennek az egyháznak lehetünk tagjai. Amikor végig gondoljuk mindezt az igét, hogy minden erősít bennünket, sok szellemi-lelki ajándékban lehet részünk. Miben látható Krisztus hűsége? Hát először is a tanításban. Olyan tanítása volt Krisztusnak, amilyen tanítása sem azelőtt, sem azóta senkinek nem volt. Itt ne csak a csodáira gondoljunk, hogy az Isten erejét azért csodáin keresztül hogy mutatta fel, hanem alapvetően a helyi beszédre, mint Jézus tanításának eszenciájára. És nyilvánvalóan, amikor ember olvassa ezeket a gondolatokat, mindig meg fog erősödni, és mindig érdeklődéssel fog rátekinteni. Hiszen Jézus tanítása ráadásul nem csak egyszerűen tanított, azt még a környezet is megállapította több esetben, hogy Jézus Krisztus erővel tudta ezt a tanítást elvégezni, erővel szólni. És ennek az erőnek az volt az ajándéka, hogy Krisztus tanítása az ott levő hallgatóságnak a szívébe mindig pillanatok alatt gyökeret tudott verni. És hogy miért volt hiteles Jézus? Hát először is nem csak hitte, hanem megcselekedte azokat a tanítási dolgokat, amiről ő szólt, amiről ő bizonyságot tett. Ráadásul tanítása újszerű is volt, elmélyült is volt, mint mondottam, csak a helyi beszédre gondolunk, amikor pedig az életét kellett adnia, akkor sem tagadta meg azt a tanítást, mert Jézus hűsége itt indul el, hogy vállalja még a halált is, nem tagadja meg. Nem foglalkozott azzal, hogy ez illik vagy nem illik a korának vallásába, mert valami olyasmit tett le ennek a világnak, amiről jól tudta, hogy évezredeken keresztül fel fog maradni. Hány de hány emberek által létrehozott tanítás mind-mind megszűnt. Jézus tanítása nem szűnt meg, mert az az örökkévaló világ része. Amikor éppen ezért az ő hűségét végig gondoljuk, Krisztus ma is hű a maga házához. Krisztus azonban hű a maga házához, úgy mondjuk, hol tudjuk ezt látni az egyházon keresztül. Hiszen 2000 év óta létezik az ő egyháza a világon. Igaz, vannak olyanok is a népesség változása kapcsán, ahol megszűnnek az ő templomai, ugyanakkor vannak olyanok is, ahol megképződnek. Mindegyik földrészen Jézus Krisztus háza jelen van, és oda tudnak menni az emberek, az Úr Jézus Krisztust segítségül hívni a maguk bajához, gondjához, vagy öröméhez. Éppen azért ma is feje ennek a háznak Jézus Krisztus, és nincs 2000 év óta szebb, tartalmasabb és igazi tanítás az övénél. Ma is mennyi ember képes az Jézus által az életében fordulatot szenvedni? Jézus szava ma is nagyon sok ember életében hatalmas fordulatokat képes adni, hogy ne a pusztulásban, ne a romlásban menjen az életem, hanem az életre jusson, mert ez egy hatalmas dolog. Igénk második gondolata, az ő háza mi vagyunk. Önmagában a gyülekezethez tartozásunk azt is jelenti, hogy mi Jézus Krisztus háza vagyunk. Péter apostolból kezdődően elindul az egyház, és az ma is létezik. A világ legnagyobb vallása a kereszténység ma is. Ezt a házat az Isten építette Jézus Krisztus által, és építi ma is. Amikor különféle nyomorúságok szerint kiesünk ebből a házból, akkor a kisebbik baj, hogy emberként egy közösségből elmaradunk. A nagyobb pedig az, hogy Isten házából, az ő építése munkájából esünk ki. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szívetek, mint az elkeseredés kor a pusztában Meribában. Mit hozott az elkeseredés akkor és ott? Nagyon figyelmeztető volt Mózes idejében, hiszen Isten népének ott a pusztában, az egyik helyen, ahol mentek, hogy új és új területeket fedezzenek fel, nem volt vize. Fellázadtak Mózes ellen ott az Isten népének tagjai. Ide hoztál bennünket a pusztába, hogy itt pusztuljunk el víz nélkül, szólt a lázadás ott Mózes ellen. Majd Mózes nekiáll, kezébe veszi azt a botját, elindul, és vizet fakaszt a kősziklába. Jól ismerte a pusztát Mózes, és jól tudta, hogy ott a kősziklákon vékonyabb a réteg, ahogyan meghallgatta, hogy hozzájutott a botjával, ott bizony vizet tudott fakasztani, mert előtte elég hosszú ideig élt a pusztában Mózes. Isten szeretetének hatalmas bizonyságául, annak ellenére, hogy föllázadni, Mózes vizet fakaszt. Majd a nép megmenekül, ugyanakkor az Isten mérhetetlen haragjában csak ennyit mond, hogy nem mehettek be az ígéret földjére, mert fellázadtatok és nem hittetek. És 40 évig még ott a pusztában élt a nép, de az a nép, amelyik kijött Egyiptomból, nem vonulhatott be az ígéret földjére. És miért volt mindez akkor és ott súlyos nyomorúság? Isten röviddel előtte kihozza őket Egyiptomból, a szolgasságra, a rabszolgasság házába. Röviddel előtte szétválassza nekik a vörös tengert, hogy száraz lábbal keljenek át. Röviddel előtte a szemük láttára elpusztult a világ leghatalmasabb hadserege, Egyiptom hadserege, ők szerencsétlen, szinte csóró rabszolgaként élhetik meg, hogy milyen hatalmas Istenük van, és amikor egyszer csak ott a vízfoltában, akkor egyből Mózesnek is. Elfelejtik, hogy az Isten, aki velük volt eddig, nem fogja őket elhagyni, és biztos megadja az életben maradásra szükséges minden eszközt és anyagot. Éppen ezért, amikor láthatjuk, hogy kiment az ő szívükből minden reménység, ezen a ponton követte Isten népe az Istennel szembeni nyomorúságát, bűnét, mert nem hitt. Bűn az, ami nem hitből van, mondja Jézus Krisztus. Bűn az, ami nem hitből van. Ha én nem az Istenbe vetett hitből tudom elvégezni minden munkámat. Volt egy kedves bölcsismerősöm, egy pedagógus ismerősöm, amikor megtért, mindig megvallotta, hogy én nagyon nem szeretek mosogatni hölgyi létemre. Szégyellem magam miatta, és egyszer csak írt egy kis papíroskát, naponta háromszor mosogatott gyermekeire való tekintettel, többen ültek le mindig az asztalhoz, és a mosogatójára fölírta azt az egyszerű szöveget, hogy napjában itt háromszor Isten tisztelet történik. Nem tudom, hogyan azt mondja, megszerettem még a mosogatást is. A megtérésnek, az Isten szeretetének ez egy kézzelfogható jele. Nyilvánvalóan, hogy még tudjuk elárni mindazt, amit az Isten tesz értünk. Mert ebben a házban is nagyon sok dolgot tett az Isten. Nagyon sok embernek a szívét megmelegítette, megvigasztalta, megerősítette évszázadok óta. És ez az Isten munkája. És ezt soha nem szabad elfelejteni, hogy ne a szívünk megkeményedésével reagáljunk. Igénk harmadik gondolata, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. A bizalom, a hit, a reménység alap a Krisztussal való kapcsolatunkban. Igaz, sokszor a bajok gondok próbára tesznek bennünket is. Advent ideje ezért szinte csupa-csupa evangélium, örömhír. Érdemes várni? Igen, mert jönni fog Jézus. Az adventi várakozás, a szent várakozás ezért óriási érték, és ezért nagyon nemes érték, mert a szívünkben, lelkünkben ott van az élő reménység, ott van az élő hit, hogy elindulunk azon az úton, hogy karácsonyra az a hit, ami szükséges a Krisztus fia, a Krisztussal való találkozásra mind megerősítsen bennünk. Ugyanakkor dicsekedni nem illendő dolog. Soha nem felejtem el, hogy mikor megtapasztaltam, hogy a dicsekedés sajnos már egészen kicsi gyermekkorban kezdődik, még a gyermekeim voltak óvodások, óvodáskorúak, és hát akkor már jöttek haza egyszer, hogy hát édesapám, már minden óvodástársunknak van ilyen kis egyszerű két gombot nyomogató kis készüléke, a három élete van, a digitális játékoknak az előfutára volt az a játék, ezelőtt vagy 40 éve, és nekünk nincsen. Mondom, miért kell? Hát minden gyerek lenéz bennünket. Hát látod, nekem van ilyen, és ő dicsekedik ezzel az értékkel, nekem meg nincs. Mondtam neki, hogy nem szép dolog dicsekedni. Ugyanakkor ebben az igében van egy dolog, amire azt mondja az ige, hogy ne szűnjön meg a reménységgel való dicsekedésünk. Miért? Nagyon izgalmas a kérdés, kedves testvérek. Amikor én az Istenbe vetett hittel, Jézus Krisztus munkájával, szolgálatával, örömöt adó voltával dicsekszem, hogy milyen élményem van, azt nem irigyelni fogják a másik ember, hanem ott hálát fog adni, hogy ő is erősségben hitt által. És az én hitem pedig növekedni fog az ilyen típusú dicsekedés által, hogy még közel fogok Krisztushoz kerülni. És ugyanakkor, amikor mi az ő háza vagyunk, ez kötelezettséget is van mirán. Itt azt, hogy a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Éppen ezért nagyon fontos dolog az, hogy ezzel tudjuk szeretettel dicsekedni, ne bántolni természetesen, úgy, hogy a másik élete is épülhessen. Mert ha a magunké is épül és a másoké is épül, az mindig örömöt ad. Régenben, néhány évtizeddel korábban egy idős lelkipásztor magyarázta el, hogy az Úristen matematikája hogy néz ki. Hogy amikor nekem örömöm van, és megosztom a testvéreimmel az örömöt, akkor annak a duplája öröm lesz, mert ő is örül neki, mert én is. Ha viszont nekem fájdalmam van, és azt osztom meg a testvéremmel, akkor az én fájdalmam a felére fog csökkenni. hiszen a testvérem is részt vállal abban a lelki nyomorságban, ami engem a fájdalom által ért. Hogy a fájdalom már felére csökken, az én terhem, az örömmé pedig a dupáján növekszik. Mindaz az öröm, amit az Isten tud adni. Amikor elindul 2018 esztendejének álmentje, tudjunk mindig egyfajta szent váradalommal készülni a karácsonyra, hiszen lelkünk felkészítése karácsonyra, az úrvacsora vételére is egyaránt szükséges és jó. Ezt kívánja Isten erősíteni mindjárt életében, így legyen. Amen. Feleljünk az ige hirdetésére, a 301. dicséretünk 8. versével, dicsőségben a Atyának és egyetlen fiának.
Hirdetem, hogy a gyermek karácsonyunkra is az adakozó hívet felfektettük,
gyülekezetünk gondokasszonyával erre a célra is lehet megadakozni az elkövetkezendő hetekben. Továbbá a szokásos legátus szolgálatára is lehet adakozni. A karácsony másnapján fog megtörténni a legátus szolgálata. Az ő szolgálatára is ilyenkor szoktunk karácsonyhoz adakozni. Akik még elmaradtak az egyház fenntartói járulékkal, az esztendő végéig pótolni tudják ezt az Isten kegyelméből. Hirdetem az alkalmainkat továbbá. Az előttünk álló héten vasárnap lesz újra adventi istentiszteletünk, de december 15-én szombaton délelőtt 10 órai kezdettel lesz az ünnepi szentelt istentiszteletünk, amikor a felújított épületünket szeretnénk az Isten kegyelmére bízni, és erre is hívunk minden kedves testvér, az asszony testvéreket is hívjuk erre, akit Isten lelke vezet a gyülekezetünk gondolasszonyával beszéljen, adott esetben, ha takarításban szeretne segíteni, vagy berendezésben a fognak jönni az egymi, a módszertani intézetnek a munkatársa is, hogy közös erővel szépen berendezünk azt az épületrészt, ahol ők majd a jelenlegi gyülekezetünkből és a vendégházunkból ki fognak költözni, a végleges réket ott fogják eltölteni. Isten kegyelméről gyakorlatilag a műanyag padlónak a lerakása van hátra, valamint a toronteremben még asztalos munka van, amit csinál az asztalos, aki az ajtókat díszíti ki, valamint az ablakpárkányokat fogja még elvégezni, az ablakpárkányok is a helyére kerülnek. Jó szívvel be lehet menni, megnézni itt a garázs ajtónál, ki lehet nyitni. Óvatosan is, mert még nincs benne ott az eredeti kilincs, csak egy ideiglenes kilincs van benne, de be lehet menni, fel lehet sétálni az emeletre, jó szívvel nézzük meg a helyiségeket az Isten kegyelméből. Az úrvacsorára készülve énekeljük el a 303-as énekünknek a második és a harmadik versét. A második verse így kezdődik. Nem emberi erőtől, de Szentlélek Istentől.
Segítségünk jöjjön az Úrtól, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Hallgassátok meg, Atyám fiai, mi módon szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben elibénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levél 11. fejezetének 23. versével kezdődően eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek,
az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk azért meg magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és valljuk meg bűneinket imádságban. Urunk Istenünk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, szent kötelességünk, és boldog kiváltságunk, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk. Atyánk, mindenható örökkévaló Isten, téged magasztalunk, menj és föld teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Ezért dicsérünk, áldunk és magasztalunk. És mondjuk szent, szent, szent a seregeknek, Ura, teljes mind az egész föld az ő dicsőségével. Dicsőség legyen neked, magasságos Isten. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Most pedig magunkat megalázva mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Így legyen. Amen. Bűneink megvallása után, gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallás. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghaladt és eltemették. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Honnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és foltakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneiknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk még a következő kérdéseket. Először, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Gyülekezet felelje, hiszem és vallom. Másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek, és a megszentelt életnek jele és pecsétje? A gyülekezet felelje, én hiszem és vallom.
Én hiszem és vallom.
Harmadszor, ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? A gyülekezet felelje, én ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Amen. Helyünket elfoglalva, előkészítettük magunkat az úrvacsora vételére, a gyülekezet ékes rendje szerint először a jobb, majd szemben, majd a bal oldalon ülők sorrendjében járuljunk az Úr asztalához, az úrvacsora vételére. Az úrvacsora vétele alatt gyülekezetünk a 438-as számú éneket énekli. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz.
Thank you.
Keresztény testvéreim, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből 2018. advent első vasárnapján mi is így élhettünk. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat, akik keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istenek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre hivattatok is egy testben. Mielőtt megtérnénk hajlékunkba, gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt kegyelmességért eképpen. Hálát adunk néked, mennyei atyánk, hogy részeltettél minket a Szent Sákramentumban, és hirdetted közöttünk a megváltó Úr érettünk hozott áldozatának jó hírét. Kérünk, légy segítségül, hogy mi, akiknek szereteted megmutattad, lehessünk magunk is irgalmat eszközei a gyülekezet szolgálók közösségében. Ehhez tőled kérjük az erőt a Szent Lélek által. Áld meg szavainkat és cselekedeteinket. Kérünk, légy velünk az elkövetkezendő héten, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Helyünket elfoglaljuk, és végezetül a 434-es számú dicséretünknek az első két versét énekeljük, majd utána fennállva a szózattal zárjuk Isten tiszteletünket. Az első vers így kezdődik, vezess Jézusom, s véled indulunk.